Tudod-e, milyen az minden szívdobbanást érezni? Tudod, milyen a testedbe zárva időzített bombaként létezni? Tudod, milyen, ha úgy érzed, már nincs más út, csak feladni? Tudod, milyen nap, mint nap a bőrömben lenni? Hidd el, nem tudod, és ne is akard megtudni. Futnak a szavak a papíron. Fruzsi a szobájában ül. Ahelyett, hogy a bálványozott együttesének dalait hallgatná, vagy a barátnőjével 3 másodperces hívásokat folytatna, és a fiúkról beszélgetnének, próbálja kiírni magából, ami a legjobban fáj neki. De hogy lehet megfogalmazni azt, amikor te fájsz magadnak? A teste lángol. Minden sokszorosára felnagyítva érez. Minden lélegzetvételt, szívdobbanást, a lámpafényét, a takarót a lábánál. Most semmi nem jó. Pedig ő nem akart semmi rosszat. De a teste bosszút áll. Kerekes Vice vagyok, ez az Egyszer Lent, a Bitum podcastje. Egy műsor azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Réti Barnabással olyan emberek történetét meséljük el, akik megjárták a gödör mélyét, de sokkal erősebben másztak ki belőle. Ha azt gondolod, mindennek vége, jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod. Tudod-e? Így kezdődik az a vers, amit Kovácsovics Fruzsina élete legmélyebb pontján írt. Bármennyit is beszélünk róla, sosem tudhatjuk, milyen a másik bőrében létezni. A kívülről mindig életvidámnak, energikusnak tűnő lány kiskorától kezdve szorongott a teste miatt. Jobb és rosszabb időszakok követték egymást, ám egy ponton a teste azt mondta, elég, és egy olyan állapotba taszította magát, amiből nem látott kiutat. Ez az epizód egy páratlanul tehetséges, okos, mélyérzésű fiatal lányról szól, akit magával sodort az élet, és csak hosszú évek munkája után tudott úgy a tükör elé állni, hogy ne bántsa magát azért, amit lát benne. Ez Kovácsovics Fruzsina története. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a Generali biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik az, ami nekünk is.
A leggyakrabban a semmiből jön az a bizonyos pofon, ami a padlóra küld. Elveszíted a munkád, a társad, vagy a saját egészséged mondja fel a szolgálatot. Ahányan vagyunk, annyiféleképpen vagyunk rosszul, és annyiféle támogatásra vágyunk. Mi a Generalinál abban hiszünk, hogy empátiával, személyes kapcsolattartással és rád szabott megoldásokkal úgy tudunk segíteni, ahogy neked a legjobb. Azért támogatjuk az Egyszer Lent podcastet, mert tudjuk, hogy ezek a történetek nem csak elgondolkodtatnak, hanem segítenek abban, hogy jobban odafigyeljünk egymásra, és ezzel megelőzhetjük a bajt, vagy csökkenthetjük azok súlyosságát.
Fruzsi gyerekkora úgy indult, mint egy igazi mese. Nagy család, tesók, szerető szülők, minden adott volt egy tökéletes kezdéshez.
Tudod, mikor mindenet koszos, mert mezítláb szaladgálsz, és csak úgy 2 kanállal, vagy inkább 100 kanállal falod az életet. Ez volt az egészen kiskorom, és erre nagyon-nagyon jó szívvel emlékszem vissza.
A család életében aztán következett egy váltás. Kiköltöztek Pest mellé egy nagy házba, így Fruzsi iskolát váltott. Ám az új élet ennél többet is hozott. Akkor tehát kezdte el feltérképezni, elhelyezni magát a családban. Olyan kérdések foglalkoztatták, hogy ki is ő, hol van az ő helye. Kiderült ugyanis egy elejtett megjegyzésből, hogy őt fiúnak várták. Mindenki erre készült. Már csak azért is, hiszen előtte 3 bátyja született. Senki nem gondolta, hogy egy kislány csöppen a családba.
Nyilván az valamennyit determinálja az embernek a sorsát, hogyha mondjuk van egy ilyen kijelentés a levegőben, hogy de mi fiúnak vártunk, csak lány lettél. Szóval, hogy hiába nem akarnak rosszat ilyenkor a szülők, azért ezzel úgy elültetgetnek magvakat, és szerintem benne már ott kezdődött egyfajta ilyen hú, akkor én most nem felelek meg, és konkrétan én sose kaptam ilyen visszajelzést a szüleimtől, vagy hát leginkább mondjuk Érdekes, hogy az én nekem édesanyám van meg inkább a gyerekkoromból, tehát hogy apukám nagyon sokat dolgozott, ő neki meg volt a saját világa, mint mi anyukámmal voltunk nagyon szorosan a gyerekkoromban, és nem emlékszem olyanra, hogy ő úgy konkrétan megfogalmazott volna nekem dolgokat, hogy mi nem jó vagy. Szóval, hogy ez nem ilyen dolog volt, csak valahogy úgy ezt is a zsigereimben éreztem.
Próbált is meg nem is fiúsan viselkedni. Mondjuk egy 6 évesnek sok mindent el lehet nézni.
Amikor egy gyerek nő, érik, már a hormonok egy picit elkezdenek munkálkodni, itt-ott azért, hát megváltozik a teste. És akkor ehhez volt ez a fiús hajam, és én annyira rosszul éreztem magam sokszor a bőrömben, hogy szerintem ez az egész testképzavar, ez talán onnan indult.
A 4. tornaórája van. Futás, kötélmászás, szekrényugrás, pókjárás, rákjárás. Fruzsinak könnyen mennek a feladatok, ám az igazat megbalva nagyon unja már, hogy 20-adjára is ugyanazt kell csinálni. És mindezt ebben a feszülős, piros iskolai tornadereszben. Nem szereti. Minden látszik benne. Legszívesebben máshol lenne. Főleg azután, miután a tanárnő megkérte, hogy végezze a kapott feladatot. Cipeld már oda a dagadtseggedet! Úgy tűnt, hogy ez a mondat teljesen természetes mindenki számára. A tanárnak és a gyerekeknek is. Fruzsinál viszont mélyre ment. Talán ez volt az első emlékezetes megjegyzés a külsejére, de korán sem az utolsó. Hiába próbálta jelezni a környezetének, hogy ez neki fáj, ez rossz, ő ezt nem kéri. Valahogy senkiben sem tudatosodott. Így Fruzsi idővel a szavait és az érzéseit megtartotta magának. Nem beszélt erről senkivel. És ez szépen lassan önmarcangoláshoz vezetett. A kiskamasz Fruzsi a szobájában áll. Belenéz a tükörbe, és egyértelműen látja, hogy nem szép. Itt-ott hurkái vannak, fiúsan rövid a haja, az alkata nem kislányos.
Szép akartam lenni. Nekem van 3 bátyám, és ezért ez is hozzátartozik a történethez, hogy nekem gyönyörű bátyáim vannak. Tehát nagyon, tényleg, tehát hogy olyan jó képűek, és nyilván most már nagyon öregszenek, de hogy egyébként annyira szép srácok voltak, mindhárman sportoltak, tudod, magas, vékony, jó képű srácok, és én meg ott voltam, ez az saját megélésem szerint ez a baby hájas, rövid hajú, valahol így magát kereső valaki, és annyira néztem a családi fényképeket, és így szégyenkeztem magam miatt.
Szerencsére a kamaszkor jó hatással volt rá. Pár év alatt nagyot nyúlt, magas lett. Elkezdett ugrókötelezni, és a kisbaba hájas fiúslányból egy nyurga sportos csaj lett. A megfelelési kényszer viszont az, hogy nem látja magát tökéletesnek, szépnek, vékonynak, nem múlt el. A sejtjeibe ivódott az elégedetlenség. Ahogy változott a teste, dolgoztak a hormonok, megjött a menstruációja is, egyre pontosabban meg tudta mondani, mit gyűlöl saját magán. A kamasz Fruzsi a szobájában áll. Belenéz a tükörbe, és egyértelműen nem tetszik magának. Nem tartja magát szépnek. Szélesedik a csípője, kerek a melle, gyűlöli magán az előnytelen mazsoret ruhát, mert tudja, hamarosan próbára kell indulnia, és biztos benne, hogy megjegyzéseket fognak tenni rá. Listázza, mi aránytalan. A combja, a feneke, a dereka.
Szerintem ott azért a gondolataimnak nagyon nagy részét uralta az, hogy a testem, hogy én, hogy mit szeretnék változtatni, hogyan szeretném változtatni, mi lehet ennek a módja, az önostorozás. Nyilván nem a napjaim egészét tette ez ki, az erről való gondolkodás, de hogy minden napomban jelen volt, abban szinte biztos vagyok.
A gimnázium első éveiben sem lett jobb a helyzet. A 6. kerületbe járt suliba, ami egy újabb nagy váltás volt ahhoz képest, amit az általános iskolában tapasztalt. Úgy érezte egy a sok közül. Egészen beleszürkült az ottani létbe. Továbbra sem volt magával kibékülve, szorongott, és még volt egy tanára is, akitől félt. Suli után gyakran sietett haza. Egyik alkalommal a vonatot várva még volt pár perce, ezért vett magának egy szénsavas ásványvizet. Belekortyolt, de mintha valami láthatatlan erő hirtelen összeszorította volna a gyomrát. Alig tudott kiegyenesedni. Nagy nehezen elért a vonatig, és alig várta, hogy végre hazaérjen. Ezzel kezdődött életének következő megmérettetése. Onnantól kezdve az evés egy kínszenvedéssé vált. Úgy érezte, ha egy kocka csokinál többet visz be a szervezetébe, egyszerűen megőrül, olyan fájdalmai vannak. Elkezdte tehát tudatosan visszavenni az étkezéseket. Úgy érezte, végre valamit kontroll alatt tud tartani.
Akkor azért az úgy ijesztő volt, mert nyilván azt látta anyukám, hogy úristen, hogy nem eszik semmit a gyerek, és hogy fájdalmai vannak, és akkor rögtön intézkedett, és akkor találtunk egy nagyon jó gastroenterológust, aki megvizsgált, megtükrözte a gyomra, ó, volt ott mindenféle finomság, és akkor ő mondta, hogy ez reflux. És akkor ott elkezdett nyilván elkezdtem gyógyszertani, és a többi. De akkor már, azt talán már addig ment, hogy azért a nem evés már nem volt akkora diszkomfort érzet.
Mert hogy?
Egész egyszerűen azért, mert ugye megszoktam, hogy nem ettem, és sőt az volt az kényelmesebb, ha nem ettem, akkor éreztem, hogy nem fáj a gyomrom, és nem kell küszködnöm.
Hirtelen rengeteget fogyott. Egy csapásra a figyelem középpontjába került. Mindenki megrökönyödött a soványságán, de Fruzsi ezt akkor bóknak fogta fel. Nem azt szerette volna ugyanis, hogy azt mondják, milyen jól nézel ki, hanem hogy hú, milyen vékony vagy.
Hiába egyébként nagyon sokat szenvedtem abban az időszakban, mert tényleg nagyon, nagyon fájt a gyomrom, és nagyon-nagyon sok rossz percem, órám és napom volt, erre emlékszem. Szóval az a nyaram az teljesen erre is ment, viszont nyár közepére ott voltam, hogy hoppá, itt vagyok 50 kilósan, de jó, 174 centi vagyok hozzá, végre vékony vagyok, és tudod, mi volt, ami még nagyon tetszett nekem, hogy mindenki a figyelem középpontjába kerültem, hogy jaj, egyél már, jaj, csináld ezt, jaj, izé. Nem tudom, ez egy fegyver volt a kezemben, azt éreztem, hogy na, akkor most ez nagyon sok legyet ütök egy csapásra.
Úgy érezte, végre észrevették, iskolát is váltott, végre minden a helyére került. Ez volt élete legboldogabb időszaka.
Mi történt? Lefogytam. Mi történt? Anyukámmal közelebb kerültem. Mi történt? Járok, nem tudom, pszichológushoz, imádom. Új suli van, tehát hogy egyszerűen jól éreztem magam a bőrömben.
De sose annyira, hogy teljesen elengedje ezt.
Emlékszem, hogy ott már ilyen tápszereket kellett innom, mert nagyon alultápláltnak számítottam már, és azért tudod, így bevittem a tápszert az iskolába, és akkor azért úgy az akkori barátom, a Krisztián, azért úgy csak lepasszolgattam neki, hogy így meg, hogy nekem kell titokban. Sose tudtam ezt elengedni, viszont a lelkem az tökre kikerekedett.
A gimnázium utolsó két évét megváltásként élte meg a korábbi időszakához képest. Látszólag úgy tűnt, hogy minden a legnagyobb rendben van. Persze csak, ha nem állt a tükör elé. A Beaton egyszerlen podcastjét hallgatod. A szünet után elmesélem, hogyan hatott Fruzsinára az országos ismertség, és hogyan tudott megküzdeni az önértékelését bomlasztó gondolatokkal. Rögtön folytatjuk.
Mielőtt folytatódik ez az epizód, hallgassd meg a Beaton podcast ajánlóját.
A szavak hihetetlen erővel bírnak. Lehetnek akár alapkövei egy új életnek. Én egy aprófalú cigánytelepén nőttem fel, ahol ahelyett, hogy az esti tábortűz mellett anekdotáztam volna a többiekkel, inkább a holdfényében letűnt korok nagyjait olvastam. Petőfit, Adit, Kosztolányit. Orsós Lajos vagyok, a Pont Elég házigazdája. Meghívlak egy pár perces kikapcsolódásra. Ha szereted az irodalmat, a klasszikusokat vagy a kortárs gondolatokat, akkor tarts velem, mert néha egy pár jó szó pont elég ahhoz, hogy szebb legyen a nap.
Folytatódik a Beaton egyszerlen podcastje. Fruzsi 19 éves volt, amikor megismerte az ország a Csillag születik című televíziós tehetségkutatónak köszönhetően. A minden irányból érkező érdeklődés, a nyüzsgés, a gyorsan változó folyamatok és a népszerűség felerősítette benne a szorongást, a megfelelést. Az önöstorozásra hajlamos lány sokszorosan felnagyítva élte meg az utálatot és az imádatot is.
Folyton azt éreztem, hogy nem lehetek elég jó, nem tudom elég jól csinálni, és nagyon érdekes volt az, hogy azt megtapasztalni, És akkor azért ezek a műsorok mind nagyon nézettek voltak. Tehát igazából az valami olyan szintű figyelem volt, ami manapság a műsoroknál már annyira nincs. És azt éreztem, hogy elég hamar terhes lesz az egész nekem. Pont annyira az utálat, mint az imádat. Mert hogy mindkettő nagyon szélsőséges érzelem, amit kiváltok idegen emberekből, és ezt éreztem, hogy ez nem oké. Azért így rám zúdított az sok, szerintem felelősséget, meg szorongást, mert azt éreztem, hogy mindenhol tartanom kell magam, meg én csak mindenhol meg kell felelnem. Fura visszagondolni, hogy valahol fürdőztem is benne, de az szerintem nagyon tiszavirág életű fürdőzés volt, mert utána már inkább a terhét éreztem sokszor.
Egy időre abba is hagyta a zenélést. Óvodapedagógusnak kezdett tanulni, gyerekekkel foglalkozott, de a szorongásait nem tudta elengedni. A folyamatos nem vagyok elég érzés a végén konkrét testi tünetekben csúcsosodott ki. Szaporán vert a szíve, szédült, remegett, folyamatos hányingere volt. Fizikailag nem érezte magát biztonságban a testében, mert bármikor, a nap bármely percében megjelenhettek ezek a tünetek. A teste mintha ellene fordult volna.
Akkor ott, abban az időszakban én semmit nem tudtam szeretni az életből.
Reggel van. Beszűrődik a napfény az ablakon. De ahogy Fruzsi kinyitja a szemét, a napsugarak inkább bántóak, mint simogatóak. Remeg, izzad, szédül, feszült. Próbálja összekaparni magát, de alig tartják meg a lábai. Eltelik a délelőtt ilyen felemás állapotban, aztán jön az ebédidő. Pár falat megy csak le a torkán, de egyből hányingere lesz. Fásultan veszi tudomásul, hogy este egy tévéfelvételre kell mennie. A biztonság kedvéért megkéri az anyukáját, kísérje el.
Mondtam anyunak, hogy ott ültem, de én rosszul, és nem akarom megcsinálni, ezt nem akarom megcsinálni, nem akarok, és mondta, hogy de nem, meg tudod csinálni, odamész, letolod, hát ez semmi, éhes meg, és akkor, de én nem tudom, és így néztem anyukámra, hogy én nem bírom, és akkor rám jött a kamera, és mosoly, és éneklés, és a kutya nem mondta volna meg, hogy én éppen széthullok belül, és a kínok kínját élem meg, és tényleg az volt, letoltam, és mint egy maratont futott ember, úgy mentem utána haza, hogy mint akit összevert, és én le akarok feküdni, csak aludni.
Az alvás sem hozott neki ebben az időszakban megnyugvást. Állandó rémálmok gyötörték.
Arra keltem, hogy futottam le az emeletről, a lépcsőről. Tehát, hogy folyton azt éreztem, hogy üldöznek, valahova mennem kell, de nem tudom, hova menjek, vagy most mi történik. Nagyon-nagyon zaklatottak voltak a napjaim is, és az éjszakáim egy szó mint száz, és ez azért nagyon-nagyon megviselt. És tudod, mi volt ez, ami nagyon megviselt ebben az egész dologban, hogy nem láttam a végét, hogy mikor lesz ennek vége.
Azt felismerte, hogy nem fogyhat tovább. Így minden nap rettegve állt a mérlegre, nehogy az egy dekával is kevesebbet mutasson. Orvostól orvosig járó kálvárja kezdődött. Az endokrinológusa javaslatára az őt segítő körbe bevontak egy másik szakembert is.
És akkor elkezdtem ugye ahhoz a pszichológushoz járni, akihez egyébként én már régebben jártam, nem kamaszkoromban, hanem még utána, csillagszületik után egy nagyon rövid időszakot, és visszamentem hozzá. És akkor elkezdtünk dolgozni. Na, és akkor azt hittem, hogy előtte, hogy nincs lejjebb, és de volt lejjebb. De ott az egész életemet szétszedtük darabjaira, hogy most igazából honnan is indul, ki is vagyok én, miért is váltják dolgok ki belőlem azt, amit kiváltanak.
Ebben az időszakában született meg a Tudod-e című verse, amely tökéletesen leírja, hogy mit élt meg.
Tudod-e, milyen az minden szívdobbanást érezni? Tudod, milyen a testedbe zárva időzített bombaként létezni? Tudod, milyen a kontrollt igazán elveszíteni? Tudod, milyen érzés igazán rettegni? Tudod, milyen a létezésért nap mint nap szégyenkezni? Tudod, milyen mindig az emberek kegyeiért versengeni? Tudod, milyen reménykedni, aztán elkeseredni? Tudod, milyen az már csak az emlékekért lelkesedni? Tudod, milyen a világban sehová sem tartozni, és közben mégis próbálni valahova kapaszkodni? Tudod, milyen a láthatatlant próbálni megfogni? Tudod, milyen teliből szépen lassan elfogyni? Tudod, milyen folyton a biztonság után vágyodni? Tudod, milyen a régi önmagadról álmodni? Tudod, milyen térképpel a kezedben újra meg újra eltévedni? Tudod, milyen igazán csendben lenni, csak hallgatni? Tudod, milyen, mikor bárhogy szeretnél, nem tudsz kapcsolódni? Tudod, milyen, ha úgy érzed, már nincs más út, csak feladni? Tudod, milyen nap, mint nap a bőrömben lenni? Hidd el, nem tudod, és ne is akard megtudni.
A reményt, hogy fel tud állni élete legmélyebb pontjáról, egy kardiológus professzortól kapta. Az orvos ugyanis felismerte, hogy Fruzsi szíve szabálytalanul ver. További célzott vizsgálatokra utalta be, aminek a végén kiderült a diagnózis. Hormonzavar, pajzsmirigy alulműködés, inzulinrezisztencia. Fruzsi már attól végtelenül megkönnyebbült, hogy végre bizonyítéka van rá, hogy nem csak pszichés eredetűek a fizikai tünetei, végre el tud indulni egy konkrét úton. A kardiológusa, az endokrinológusa, a pszichológusa és családja segítségével kézbe vette az életét, és elhatározta, meg fog gyógyulni.
Az élet szerintem nagyon sokszor ad iszonyatosan jó kapaszkodókat, vagy olyan dolgokat, amik túllendítenek időszakokon. De arra is rá kellett ott akkor jönnöm, hogy egyszerűen az én sorsom az én kezemben van leginkább. Aztán lehet, hogy még ilyen energia innen-onnan segíti, de hogy muszáj egyszerűen a kezembe venni a kontrollt, ugye? És egyszerűen segítséghez fordulni, és én egyébként, tehát hogy ebben a mai világban annyi helyről lehet az embernek segítséget kérni, olyan elképesztően jó szakemberek vannak, és arra, ugye, arra is rájönni, mert én akkor jöttem rá igazán, hogy a test és a psziché az egy rendszer, egy komplex rendszer. És ez annyira sajnálom, hogy még mindig ennyire nem épült ez be a köztudatba, hogy még ez mindig külön van kezelve egy csomószor. Miért választanánk külön az idegrendszert, a pszichét a testünktől, hiszen oda-visszahatnak egymásra. És például emlékszem, hogy akkor a pszichológusa elképesztő jó, nehéz, de nagyon jó beszélgetéseink voltak, és ott kezdtem el például nem szorongani már az álmaimtól, a rémálmaimtól, mert azt mondta nekem, hogy Fruzsi, tudod, mit csináljunk, hogy kezdjük el ezeket az álmokat inkább segítségként felhasználni, mert hogy iszonyatosan jól jeleznek, hogy mi történik benned a felszín alatt.
Lassan gyógyulni kezdett. Mintha azzal, hogy kézzelfogható diagnózisa van, és azzal, hogy kiírta magából, ami a legjobban fáj, egy teher is lekerült volna a válláról. Saját magával is megengedőbb lett. Elfogadta, hogy van, amit nem tud irányítani. Igyekezett elengedni az évekig görcsösen tartott kontrollt.
Utána elkezdtek megszűnni a rémálmaim, elkezdtek megszűnni a rosszulléteim, elkezdett a testem úgy működni, hogy egyszerűen összhangba velem, vagy szóval, hogy így egy normális rendszerként. És akkor végre az volt, hogy hú, hát akkor tudtam fókuszálni újra már kifelé és minden, és egy nagyon nagy tanulsága volt nekem ennek az egésznek, amit mostanában már ezért sokszor mondok magamnak, hogyha mondjuk fizikálisan nem érzem jól magam, hogy így vége lesz. Tehát, hogy annak, amiben vagyok, az élet szépsége és egyben csúfsága, hogy minden véget ér. És ugye a rossz időszakoknak is van egy vége. És sokszor közelebb van a vége, mint gondolnánk. Szerintem én egy nagyon erős ember lettem, mármint az én mércémmel nézve, és iszonyatosan sok mindent hozok magammal, és nehéz azt mondani, hogy megérkeztem, mert én valahogy azt is kezdem elfogadni, hogy ennek a tanulási folyamatnak, amit itt nyomunk ebbe az életbe, annak akkor van vége, amikor meghalunk. Tehát, hogy nem tudom, hogy valaha úgy igazán azt mondhatjuk-e, hogy megérkeztünk. Én azt tudom mondani, ami a jelenben van. A jelenben most azt érzem, hogy azt érzem, hogy erőm van, azt érzem, hogy a helyemen vagyok az életemben, az esetek többségében, és hogy valami olyan rendszerben vagyok benne, amit magamnak kialakítottam, meg amit az élet kialakított nekem, amit szeretek. Szóval nem tudom, hogy mi a titok. Én egyébként a leginkább, amit talán kiemelnék, az az, hogy megismertem magam. Mert hogy így azt hiszik az emberek, hogy ismerik magukat, de hogy a legtöbben nem ismerjük magunkat, mert nem tudjuk, hogy milyen megélések és milyen traumák és mik határoznak meg minket. Nem tudjuk, hogy miért úgy reagálunk dolgokra, egyszerűen csak úgy reagálunk és kész. És amikor kapsz egy térképet magadhoz, akkor azt mondod, hogy hú, ja persze, hát ott azért és azért voltam, és kicsit tudatosabban jelen lenni a testünkben, szerintem nekem ez nagyon sokat segít, vagy nagyon sok elfogadást is hoz magával. Ez értendő az emberekre és magamra is. És ez egy jó érzés.
A felnőtt Fruzsina a tükör előtt áll. Azt látja, hogy rendben van. Nincsen semmi különös. A keze nem ökölbe szorítva feszül a mellkasa előtt, hanem lágyan lóg a teste mellett. A válla laza, a légzése nyugodt. Fordul egyet, felkapja a kabátját és kilép a lakásból. Valahol már várnak rá. A Beaton Egyszerlen podcastjét hallhattátok. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk, minden veremből van kiút. Amikor a legalján vagyunk, lehet, hogy nem látszik, de tehetünk azért, hogy megtaláljuk. Ha tetszett ez az epizód, értékeld a lejátszóban 5 csillaggal. Iratkozz fel a csatornánkra, hogy ne maradj le a következő részekről. A beaton.hu oldalon megtalálod az összes többi műsorunkat is, ott fel tudsz iratkozni a hírlevelünkre, amiben hetente ajánlunk podcasteket a világ minden tájáról. Az epizód szerkesztője és a szövegíró Gerencsér Anna, a showrunner Orsos Lajos, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuch Richard volt. Kerekes viccát hallottátok. Ha úgy érzed, te vagy valaki a környezetedben krízis helyzetben van, hívd a 116-123-as ingyenes lelki elsősegélyszámot.
Béton.
Vidd magaddal ezt a történetet. Ha van lehetőséged, kerüld el a bajt. Ha pedig már benne vagy, ne feledd, minden gödörből van kiút. Generali. Érted vagyunk.
Ez egy Béton podcast.